Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesaljai László
és Gedő Ágnes.
Szombati adásunk tartalmából.
Ferenc pápa beszéde az olasz rákellenes társulathoz.
A Szent Atya vasárnap ellátogat a Viterbói Szent Crispin római plébániára.
Egy bencés szerzetes fogja vezetni a római kúria nagybőti lelki gyakorlatát.
A szentszék kétoldalú egyezményeinek alakulása a 19.-21. századig. Nemzetközi konferencia Rómában. Interjú Fejérdi András történésszel. Ferenc pápa az olasz rákellenes társaság jubileumára. Álljatok a beteg mellett Mária hűségével. Szombaton délben találkozott Ferenc pápa az olasz rákellenes társaság mintegy 6000 tagjával, akik teljesen megtöltötték a hatalmas 6. Pál aulát. A társaság egyszerre küzd a leukémia, a nyirokrendszer daganatos betegségei és a vérrák ellen. A tagok közt megjelentek tudós kutatók, orvosok, ápolók és nagy számban önkéntesek. Ferenc pápa társaság tagja az intézet beszédében emlékeztette és bátorította őket a kutató munka és eredményei gyógyászati alkalmazásának fontosságára. Mindnyáj munkáját megköszönve 3 témát érintett hangsúlyosan. A tudományos kutatás, amely az ember biológiai dimenzióját vizsgálja, alapvetően a betegség enyhítésére irányul, mégpedig elsősorban a megelőzés szándékával, mint hatékonyabb technológiák segítségével. Az egészségügyi ellátás művelői a szenvedők mellé állnak, hogy elkísérjék őket betegségük és gyógyulásuk idején, hogy senki ne érezze magát egyedül, vagy éppen leselejtezve. A továbbképzés első szempontja, hogy a betegápolás figyelmét a beteg személyére fordítsa, és őt egy mindent átfogó értelemben tekintse. Ferenc pápa megköszönte az önkéntesek nagylelki munkáját, akik saját szabad idejüket áldozzák arra, hogy a betegek mellett legyenek.
Come Maria rimasta ai piedi della croce di Gesù.
Ahogy Szűz Mária is ott maradt Jézus keresztje tövében, ők is ott maradnak a szenvedők ágyainál, és a személyes kísérésükkel sok vigasztalást hoznak számukra. Végül arra kérte a pápa az egészségügyi dolgozókat és a kórház lelkészeket, hogy mindig az egész emberi személyre tekintsenek testi és lelki szükségleteinek együttes figyelembevételével.
Március 3-án Ferenc pápa ellátogat a római Szent Crispin plébániára. A római helynökség bejelentette, hogy a pápa vasárnap találkozik az olasz főváros egyik északi városnegyedében, Labaróban található egyházközösség tagjaival. Szent misét mutat be, találkozik a fiatalokkal, a hajléktalanokkal, a betegekkel és a fogyatékkal élőkkel.
Nagy a készülődés, nagyon várjuk a pápát. Mindenki besegít, hogy családiassábbá tegyük az otthonunkat, nyilatkozta Luciano Caccamani atya, a plébánia vezetője. Számunkra a találkozás a pápával a bátorítás jele, hogy egyre többet tegyünk, és egyre jobban végezzük munkánkat, ne érezzük magunkat elszigetelve. Jó alkalom arra is, hogy újra közeledjenek a hithez azok, akik esetleg eltávolodtak.
Ferenc pápa vasárnap délután 4 óra körül érkezik meg a római plébániára. Angelo de Donatis bíboros, a pápa római helynöke, és Róma északi szektorának segédpüspöke Guerino di Tora, a helyi plébános és káplánja fogadják azokkal a papokkal együtt, akik még a plébánián teljesítenek szolgálatot. A pápa találkozik a gyermekekkel, akik első áldozásra és bérmálkozásra készülnek, illetve a többi hittanos fiatallal. A gyerekek énekkel és egy levéllel köszöntik a Szentatyát, a nagyobbak néhány kérdéssel készülnek a látogatásra.
A pápa ezt követően a keresztelésre készülő gyermekek szüleivel találkozik. Ezután a plébániai Caritas és a Szent Egidio közösség által támogatott közel 30 hajléktalannal és önkéntessel tölt egy kis időt. A délután folyamán a betegeket és a fogyatékkal élőket is köszönti a pápa, és találkozik a plébánián szolgálatot teljesítő papokkal. A szentmise bemutatása előtt néhány hívet meggyóntat. A templom előtt óriás kivetítőn követhetik majd a szertartást azok, akik a nagy érdeklődés miatt nem jutnak be az épületbe.
Ave Maria,
Egy bencés szerzetes vezeti a római kúria nagybőti lelki gyakorlatát. Bernardo Francesco Maria Gianni atya, a firenzei San Miniato al Monte apátság apátja tartja a pápa és a római kúria nagybőti lelki gyakorlatát március 11-15-e között Ariccában. A bentés apát az emlékedések témáját Mario Luci 1997. decemberében írt Ezért vagyunk itt című költeményéből választotta az égő vágyak városa, húsvéti tekintetekért és gesztusokért a világ életében.
Ferenc pápa idén egy bencés szerzetest kért fel, hogy vezesse a római kúria nagybőti lelki gyakorlatát. Bernardo Francesco Maria Gianni 1968-ban született Prátóban. 2009 óta a firenzei San Miniato apátság előjárója, 2015-től apátja. Az olasz püspöki konferencia 5. országos egyházi gyűlése előkészítő bizottságának tagja volt, amelyet 2015-ben Firenzében rendeztek meg, és amelyen november 10-én Ferenc pápa is részt vett.
Az idei nagybőjben is a Róma közelében található Ariccia település isteni mesterről nevezett lelkigyakorlatos házában ülnek össze a pápa vezetésével a kúria munkatársai. A lelkigyakorlat március 10-én vasárnap délután 4 órakor kezdődik. Hétfőtől csütörtökig napi 2 elmélkedés hallgattak meg a résztvevők. Egyet délelőtt 10 órától, majd a másik a délután 16:30. Március 15-én, pénteken, csak egy délelőtti emlékedést tart a bentés apát, majd délután a kúria tagjai visszatérnek a Vatikánba. A lelki gyakorlat minden reggel szentmisével indul, és vesperással, illetve szentségimádással zárul.
A 10 elmélkedés témáit Mario Luci versének sorai ihlették. A vasárnapi bevezető Ezért vagyunk itt, hétfőn Lapira álma, és azért vagyunk itt, hogy leheletünkkel élesszük újjá a parazsat. Kedden a becstelenség, a vér, a közön jelene és az emlékeztek. Szerdán égő vágyak és a béke és a barátság zászlajai. Csütörtökön szorítsuk meg egymás kezét, és csillagoktól ragyogott az éjszaka, még a pénteki záró elmélkedés témája a hegyre épült város.
A San Miniato al Monte Bazilika Firenze egyik legrégibb építészeti műemléke, a toszkánai románkor építészet remeke. A firenzei városközponttól délre, az Arno folyó déli partján fekvő domb tetején áll, annak az ősi szentjének a helyén, ahol Szent Minias ókori vértanú erekéjét eltemették. Minias örmény herceg volt, aki remeteként élt, de elfogták és a császár jelenlétében lefejezték. Már a 8. században kápolna állt ezen a helyen, ahol a szent erekéjét őrizték. A most is álló templomot a 11. század elején kezdte el építeni Alibrando püspök Szent Benedek rendi monostor templomaként. A bentés apátság 1000 éves fennállását ünnepli. A millenáris ünnepségek idén áprilisban érnek véget.
A Szent Szék kétoldalú egyezményeinek alakulása a 19-től a 21. századig. Nemzetközi konferencia Rómában. Február 28-án és március 1-én tartották Rómában a tanácskozást a Pápai Gergely Egyetemen, illetve az École Française épületében. A konferenciát Pietro Parolin bíboros államtitkár nyitotta meg. Az előadók rangos francia, spanyol, máltai, angol, lengyel egyetemekről érkeztek. Magyarországot Fejérdi András történész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének igazgató helyettese képviselte.
A francia forradalomtól a II. Vatikáni zsinaton át a kommunista diktatúrákkal való párbeszédig, és egészen napjainkig a Kína felé történő rendezési tervig. Nagy ívű áttekintéssel vállalkozott a kétnapos konferencia, amely rangos európai egyetemek előadói vettek részt. Az eseményt a szentszéki államtitkár nyitotta meg, vázolva a szentszéknek a különböző államokkal való egyezményeit, azok modelljeit és alakulását az egyházállam szétválasztásától a vallásszabadsághoz való jog érvényesítéséig. A különböző konkordátumok között számos párhuzam fedezhető fel, bizonyos modelleket a szentszék következetesen továbbvisz, hiszen a bevált tapasztalatot érdemes felhasználni más országok esetében is. A bilaterális kapcsolatok különösen a II. Vatikáni zsinat után élénkültek meg. Az egyezmények az esetek nagy részében garantálják a laicitást, ugyanakkor a vallásszabadsághoz való jogot is. A konferencián tárgyalták a szekularizáció és annak visszarendezőse kérdését, azok megjelenési formáit az egyes országokban. Szóltak továbbá a vallási együttélés és a vallási pluralizmus jelenségeiről.
Pietro Parolin bíboros rádiónknak adott interjújában elmondta, a kínai népköztársasággal kötött megállapodás hosszú munka eredménye, mely remélhetőleg az egyház és az ország javát szolgálja majd. Hamarosan várható új konkordátumok megkötése egyes afrikai országokkal. Fejérdi András, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének igazgató helyettese, aki a tanácskozás egyik moderátora volt, előadásában a vatikáni úgynevezett osztpolitik, keleti politika konkordátumainak gyakorlatát ismertette. A Róma szívében a festői Piazza Navonán található École Française épületében beszélgettünk a történésszel, aki kitért az osztpolitik és a jelenlegi kínai püspöki kinevezések ügyének összefüggéseire is.
Hogyha ezt a tárgyalásos konkordátumot célzó kapcsolatrendszerét tekintjük a Szentszéknek, akkor a kezdetek sokkal régebbre mennek vissza, ugye hagyományosan az 1122-es Vormzi konkordátumot szoktuk az első ilyen típusú megállapodásnak tekinteni. Az itt tárgyalt témakör az a francia forradalomtól induló új korszakot öleli fel, és ezen belül is három nagyobb periódusra osztható a Szentszéknek a kapcsolat hálója, illetve a tárgyalásoknak a célja alapja. Az első a francia forradalom után, a 19. században a nemzetállamok, születő nemzetállamokkal szemben a Szentszéknek, illetve elsősorban a katolikus egyháznak, a helyben élő katolikusoknak az érdekeit igyekezett védeni, biztosítani még az európai államokon és a tengeren túli államokon, itt elsősorban Latin Amerikára kell gondolni, államain belül. Ezekkel a államegyház szétválasztásán, de ugyanakkor az egyháznak az ellenőrzésén dolgozó kormányokkal szemben. Ez az első periódus ennek a konkordátumpolitikának. Egy következő nagyon jelentős periódusa az 1918-ban indul, az első világháború után átrendeződik az európai és a világ térkép, új államok jönnek létre, a korábban hozott konkordátumok részben ennek következtében érvényüket vesztik, és itt a Szentszék megint részben a katolikus érdekek védelmében, részben pedig olyan pasztorális célok elérése érdekében, hogy a katolikus értékeket meg tudja jeleníteni Európában és a világ különböző országaiban, ismét ehhez az eszközhöz, a konkordátumokhoz, a kétoldalú megállapodásokhoz nyúl. És ez a korszak nagyjából a második vatikáni zsinatig tart, és a második vatikáni zsinattal jön egy új időszak el, amikor ez a jogi alapokon történő rendezés egy új dimenziót kap, a zsinaton elfogadott vallásszabadságról szóló nyilatkozat jegyében, ettől kezdve a tárgyalások már egy általánosabb dimenzióban zajlanak, nem kizárólag a katolikus érdekek vagy katolikus értékek képviseletére koncentrálnak, és ebből következik, hogy például nem katolikus államokkal, Marokkóval, Izraellel, Palesztinával is hasonló megállapodásokat tud kötni a vallásszabadság, az emberi méltóság alapján a Szentszék.
Európa keleti és nyugati fele azért a 20. században meglehetősen eltérő történelmet tudhat magáénak. Ez hogyan képeződik le a Szentszék kapcsolataiban?
Egy nagyon érdekes tanulsága az eddig elhangzott előadásoknak, hogy hajlamosak vagyunk mindig csak a saját magunk által kutatott korszakra és földrajzi területre koncentrálni, de hogy igazából pont azért, mert a Szentszék egy univerzális valóság, egy egyetemes egyházat képvisel, a Szentszék diplomáciájában ezek a szempontok, területek nem válnak el annyira egymástól, hanem nagyon nagy mértékben felhasználja a Szentszék az egyes területeken, egyes kontextusokban szerzett tapasztalatait új viták vagy új kihívások esetén is. Hogy csak egy példát mondjak, a Közép-Amerikának a 19. század végi, 20. század elejé története különös tekintettel Mexikóra egy nagyon erőteljes antiklerikális politikai rezsimet hoz el, amelyben az egyház léte is veszélybe kerül, és ebben a kontextusban a 20. század elején kidolgoz, vagy próbál kidolgozni a Szentszék bizonyos eszközöket, gyakorlatokat arra, hogy mégis hogyan lehet az egyházat ebben a kihívásban megtartani, megvédeni, és ezek a tapasztalatok például aztán a kommunizmussal szembeni viták vagy tárgyalások során is hasznosak lesznek. Nem azt mondom, hogy egy az egybe átültethetők, de hasznosak, hogy csak egy konkrét példát emeljünk ki. Közép-Európa esetében a második világháborútól kezdve ismert egy olyan felhatalmazás rendszer, amiket mexikói fakultásokként szoktak emlegetni. Ezek olyan felhatalmazások, amelyeket helyi püspökök megkapnak a Szentszéktől arra az esetre, hogyha nem sikerül kommunikálni a Szentszékkel, akkor még Szentszék illetékességbe tartozó kérdések esetén is tudjanak döntést hozni.
Az előadásod címe a vatikáni osztpolitik konkordátumos gyakorlata. Milyen újdonságokat tudnál ezek közül kiemelni, amit a hallgatók esetleg még nem ismernek? Hiszen az osztpolitik egy egészen alaposan tanulmányozott és dokumentált kérdés a magyar kutatásban.
Talán az újdonság az, hogy eddig jellemzően egyes államokra koncentrálva folytatták a kutatásokat, kissé hiányzik még az összehasonlító szempont az elemzések sorából. És az előadásban erre igyekeztem odafigyelni, hogy azokat a közös vonásokat, amelyek az egyes államokkal folytatott tárgyalásokat érintik, ebben a tágabb, előbb is említett kontextusban elhelyezzem, hogyan viszonyul a vatikáni keleti politika a hosszú távú konkordátum politikához. Meglátásom szerint ez annak egy speciális fajtája, ugyanúgy az egyház szabadságának védelme a cél egy ideológiailag ellenséges környezetben támaszkodva a korábbi tapasztalatokra. Ugyanakkor a vatikáni keleti politika nagyon érdekes módon annak az új korszaknak a határán valósul meg, amikor a vallásszabadság ról szóló katolikus tanítás megfogalmazásával ez a jogi alapokon az egyház strukturális szabadságát védelmező szempontrendszer egyre inkább a jogi struktúráktól független, nem csupán katolikusokra vonatkozó általános vallásszabadság dimenziójába kerül.
A keleti politikáról volt szó, most hogyha egy kicsit távolabbra, távol-keletre tekintünk, össze lehet-e hasonlítani valamilyen módon az osztpolitik konkordátumos politikáját a mostani például kínai politikával?
Nem vagyok szakértője a kínai helyzetnek, de van számos kézenfekvő párhuzam. Az első talán már 1959-ben megjelenik, amikor még az osztpolitik megkezdése előtt 23. János elkezd azon gondolkodni, hogy hosszú távra kell terveznie az egyháznak a kommunista rendszerekkel szemben, ezért párbeszédre van szükség. Az egyik fő veszély, amit ő lát, hogy Kínához hasonló skizmatikus elszakadt egyházak jönnek létre Közép-Európában. Nem véletlen, hogy 1959 pünkösdjén egy beszédében gyakorlatilag egy lapon említi magyarországi sérelmeit az egyháznak és a kínai sérelmeit az egyháznak. Tehát a párhuzam ilyen szempontból abszolút adott, a másik párhuzam pedig különösen a magyar 1964-es részleges megállapodással, vagy a közelmúltban szeptemberben megkötött kínai megállapodás ugyanarra a kardinális kérdésre összpontosít, a püspökök kinevezésének a kérdésére, ugyanúgy azt rendezi valamilyen formában gyakorlati úton, és ugyanúgy titkos, mint a korabeli 1964-es részleges megállapodás. Ez a prioritás a Szentszék részéről azért adott, hogy a Kínában ténylegesen létrejött, Magyarországon csak veszélyként ételezett egyházszakadást megelőzze, illetve jelen esetben Kínában igyekezzen ezt valamilyen formában megoldani.
Fejérdi András történésszel munkatársunk Gerő Ágnes készített interjút.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Vértesaljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.